Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk János apostol első levelében, a 3. fejezetben, az 5-től a 9. versig a következőképpen. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látja és nem ismeri őt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban 3 héttel ezelőtt volt már róla szó, hogy bizony vannak ellentmondások a Bibliában. De ezek az ellentmondások, ezek igazából látszólagos ellentmondások. Van magyarázat minden egyes esetben arra, hogy miért vannak ezek. Most is egy ellentmondásba ütközünk, mégpedig abba, hogy ugyanaz az apostol ugyanabban a levelében látszólag ellentmond önmagának. Mire gondolok? Az első fejezetben van az az ige, amit minden egyes úrvacsora előtt elmondunk. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Hát azt mondja az apostol, hogy ha te úgy mész oda az Isten elé, hogy azt gondolod magadról, hogy neked nincs éppen valami bűn, amit meg kéne bánni, és meg kéne vallani, és bocsánatot kellene érte kérni, hogyha ezt gondolod magadról, akkor becsapod saját magadat. Ugyanaz az apostol ugyanabban a levelében, itt a 3. fejezetben pedig arról ír a mai kijelölt igénkbe, hogy aki ő benne van, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nincs ő benne. Ez tényleg ellentmondásnak tűnik. Nézzük, miről is van szó. Ami az első fejezetben van, amit minden úrvacsoránál elmondunk, az tulajdonképpen arról szól, amit Pál apostol nagyon hosszan fejteget az ő leveleiben, hogy bizony-bizony, ahogy az ember megtér, és elfogadja az Úr Jézus Krisztus megváltójának, és Jézus megtisztítja az ő szívét, lelkét a bűntől, úgymond újjászüli, újjáteszi, új szívet kap, új életet kap. Na most ez nem jelenti azt, hogy a régi természet az egy az egybe eltűnik. Pál apostol hosszasan fejtegeti ezt, hogy ebben a földi életben ott marad bennünk a régi természet is, de ott van bennünk az új mag is, amit ugye itt János apostol is ír, hogy az ő magja van ő benne. Tehát az Úr adja azt az újat. Ott van az új ember is. És az új ember és az új ember harcol egymással. Ebben a földi életben nem lehetünk teljesen tökéletesek. Mert végig ott marad az a régi természet, az új ember. Az Úr Jézus Krisztus megváltott bennünket, megtisztított a bűntől. Azt mondja itt János apostol a mai igében, hogy azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, azért jelent meg, hogy eltörölje a bűnöket, és teljesen tisztává tegye a lelkünket. De mivel nem válunk tökéletesek ki a földi életünkbe, szükségünk van a folyamatos bűnvallásra. És a folyamatos bűnvallás az, ami által meg tudjuk őrizni tisztán a szívünket. Erről beszél az Úr a lábmosás története kapcsán is. Ugye az utolsó vacsora előtt van az, hogy megmossa az Úr Jézus a tanítványok lábát, akkor Péter tiltakozik, aztán na jó, belemegyek, na de hát akkor ne csak a lábomat mosd meg, hanem az egész testemet. És akkor mond az Úr Jézus egy olyan mondatot, amit valószínűleg akkor az apostolok nem értettek, de mi utólag már értjük, hogy miről van szó. Azt mondja az Úr, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát megmossák, különben teljesen tiszta. Ezt úgy kell értenünk, hogy amikor egyszer elfogadtuk az Úr Jézust megváltónknak, tehát amikor megtértünk, amikor befogadtuk őt a szívünkbe, amikor eldöntöttük, hogy ő benne fogunk hinni, ő benne fogunk bízni, na akkor ő megtisztított, vagyis megfürdetette őt ő talpig úgymond. És azt mondja az Úr, hogy amikor már a keresztény életedben elbuksz, akkor ez nem azt jelenti, hogy akkor soha nem is voltál megtérve, vagy most újra meg kell térned, vagy hogy nem voltál újjászületve, és megint újra meg kell születned, vagy hogy akkor a keresztség nem érvényes, és ne talántán újra meg kell keresztelkedni, és előről kell kezdeni az egészet. Aki már egyszer megfürdött, annak már nem kell újra megfürdeni. Nem újra meg kell térni, meg újra születni, meg újra megkeresztelkedni, nem, hanem a lábát kell megmosni, vagyis azt az éppen aktuális bűnt, azt kell megvallani, és attól kell megtisztulni. Ezért van az, hogy a úrvacsora előtt is mindig elmondjuk ezt az igét, hogy ne csapjuk be magunkat, ne csapjuk be magunkat azzal, hogy jaj, nekünk most nincs, a legutóbbi úrvacsora óta nem volt semmi, amit meg kellene bánnunk és meg kellene vallanunk. Valljuk meg, itt van az evangélium rögtön utána, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, ő megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ez a folyamatos bűnvallásról szól. Mosd meg a lábad az úrvacsora előtt. Ugye a lábmosás eleve az utolsó vacsora előtt volt, tehát az úrvacsorához kapcsolódó szimbolikus esemény, jelképes esemény. Mosd meg a lábadat, mert hogy ma is gyalogoltál az élet útján, ma is bekoszoltad a lábadat az élet útján való gyaloglás közben. Szükség van arra, nem csak az úrvacsora előtt, nem csak havonta egyszer vagy hetente, hanem igazából minden nap, minden este. Ne aludj el addig, amíg át nem gondoltad azt a napodat, hogy amíg jártad az élet útját azon a napon, mivel koszoltad be a lábadat? Mit kell az Úr Jézusnak megvallani? Mit kell megbánni? Miért kell bocsánatot kérni? És az a bizonyos bűn azon a napon foltot ejtett a tiszta szívünkön, de azt a foltot az Úr Jézus nagyon szívesen, örömmel és szeretettel kitisztítja a lelkünkből. És ezzel a folyamatos bűnvallással, hogyha ezt minden nap gyakoroljuk, így tudjuk megőrizni tisztán a szívünket. Jézus tisztává tette a szívünket, de erre szükség van. És most áttérek a mai igére, ami arról beszél, hogy no de hát, hogyha vétkezel, akkor nem vagy ő benne. Azt kell tudnunk, hogy az Új Szövetség eredeti nyelvében, a görögben, itt egy olyan igeidő szerepel, ami a folyamatosságot jelzi. A görögben sok igeidő van. Többféle múlt, meg többféle jelen, meg többféle jövő. Más nyelvek is, aki nyelveket tud, azt tudja, hogy nem csak úgy van, mint a magyarban. Bár én úgy tudom, hogy az ómagyarban is többféle igeidő volt, csak a magyar nyelv az idők folyamán egyszerűsödött. De a görögben egy olyan igeidőben van, ami a folyamatosságot jelzi. Tehát azt jelzi, hogy valaki azt a valamit folyamatosan csinálja egy végtébe. És amikor azt írja az apostol, hogy aki Jézusban van, az nem vétkezik, nem cselekszik bűnt, akkor ő arra gondol, hogy bizony vannak körülötte olyanok, tehát János apostol környezetében is megvoltak azok, akik kereszténynek mondták ugyan magukat, de folyamatosan benne voltak valamilyen bűnben. Kiegyeztek valami bűnnel, megalkottak vele, nem jöttek ki belőle, nem is akartak kijönni belőle. És ez most is így van. Előfordulhat, és elő is fordul, hogy valaki hívő kereszténynek mondja magát, de ott van valami bűn az életében, amihez ő ragaszkodik, amivel nem akar szakítani, amiben folyamatosan benne van, amit folyamatosan csinál. Most egy szélsőséges példát mondok, mert lehetne nagyon sok példát mondani, ami a mi közösségeinkben, az egyházi közösségekben, gyülekezeti közösségekben is előfordul. De direkt mondok szélsőséges példát, mert nem akarok ugye senkit megbántani. Tehát például valaki, ha van ilyen eset esetleg, valaki Jézus követőjének vallja magát, és közben benne van egy bűnbandában. Önként szabadon. Tehát nem arra gondolok, hogy halállal fegyegetik, mint például a maffia, hogyha kimer lépni a bandából, akkor halálfia, hanem önként saját szabad döntése által van benne ebben a bűnbandában, és miközben nappal templomba megy meg bibliaórára, megy meg bibliát olvas, éjszaka meg ezzel a bandával eljár betörni éjszakáról éjszakára. Hát ugye ez nagyon időszerű a falunkba, hiszen most elég sok betörés szokott lenni éjszakánként, és mondjuk nem is akarja ezt abba hagyni, hanem úgy gondolja, hogy ezt a kettőt lehet együtt csinálni, hogy Jézust követni, keresztény életet élni, de közben egy egész, ezzel párhuzamosan egy másik életet élni, egy bűnöző életmódot élni. Na, ez nem lehetséges. Erre mondja az apostol, hogy ez nem lehetséges. De kedves testvérek, ez egy szándékosan szélsőséges példa volt. Én azt kérem mindenkitől, hogy gondolkozzunk el azon, ami nem ennyire szélsőséges, de azért ott van. Azért ott van, hogy valamivel valaki nem akar szakítani, hanem azt mondja, hogy hát én hívő vagyok ugyan, de úgy gondolom, hogy ez belefér. Ehhez én ragaszkodom. Ezt én csinálni akarom. Nyilván mindenki meg tudja fogalmazni úgy, hogy az ő életében mi az a kísértés, ami miatt az ige figyelmeztetni akarja, hogy döntened kell, hogy Jézusban akarsz lenni, vagy a bűnben akarsz lenni. Emlékezzünk Illés próféta történetére, amikor ott a Kármel-hegyen mondja a népnek, hogy hát meddig sántikáltok még kétfelé? Egyik irányba is, meg az ellenkező irányba is akartok menni egyszerre. Hát ez lehetetlen. Nem mehetünk két ellentétes irányba egyszerre, szétszakad az ember. Hát ha az Úr az Isten, akkor őt kövessétek. Ha meg a Bál, akkor őt. Nem lehet a kettőt együtt. És a mi életünkben ugye ez arról szól, hogy vagy Jézust követjük, vagy pedig ragaszkodunk a bűnünkhöz, és abban akarunk maradni. A kettő együtt nem megy. A nyolcadikos csoportokban a héten a házasságtörő asszony történetét tanítottuk. És ugye itt is egy ilyen példa van, beszélgettünk a gyerekekkel. Hát a nyolcadikosokkal már komolyan el lehet beszélgetni erről, hogy lehetséges az, hogy Jézus megbocsátja valakinek a bűnét, és azt mondja az Úr Jézus, hogy megbocsátok, menj, nyugodtan legyél benne továbbra is ebben a bűnben, én majd úgyis megbocsátok, nem számít, nyugodtan benne lehet a sárban, a fertőben. Hát hogy is van ez a házasságtörő asszony története? Mit mond az Úr Jézus az asszonynak? Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Azt mondja, ami rajtad múlik, azt te is tedd meg, hogy győzd le a bűnt. Kerüld el a bűnt. Szóval nem ítéllek el, megbocsátok. Hát azért jöttem, azért áldozom fel magam a kereszten, mint Isten báránya, hogy meglegyenek a bűneid bocsátva, hogy tiszta legyél a bűntől. De hogy aztán szándékosan benne maradni a sötétségben, a fertőben, a sárban. Nem. Menj el, mostantól fogva többé ne vétkezz, de nem kell egyedül harcolnod. Az én szent lelkemmel töltelek be téged, az én erőmet adom neked. Ott vagyok veled, együtt. Együtt fogunk harcolni a bűn ellen. Együtt fogjuk legyőzni. Na, erről beszélgettünk a gyerekekkel, hogy hát, hogyha azt halljátok, hogy valaki ilyen hivalkodva beszél, hogy ó, nyugodtan csinálom ezt meg azt, hát majd Isten úgyis megbocsát, majd bocsánatot, imádkozom, bocsánatot kérek. Istennek meg az a dolga, hogy megbocsásson. Katolikusok néha szokták mondani, hogy nem baj, majd meggyónom. Csinálom, aztán majd meggyónom, nem számít. És akkor beszéltük a gyerekekkel, hogy ha valaki szereti az Úr Jézust, akkor az tud így gondolkodni? Tud így beszélni? Hát ha valaki tényleg így gondolkodik, meg így beszél, az arról tesz tanúbizonyságot, hogy nem tartozik ő Jézushoz, nem szereti őt, ő Jézust. Ha valaki tényleg bízik az Úr Jézusban, és ő hozzá tartozik, és őt szereti, az nem fog így gondolkodni, és nem fog így hivalkodva beszélni, hanem azon lesz, hogy amit az úrvacsora előtt is mondunk, hogy igyekezem, igyekezem. Az azon lesz, hogy legyőzze a bűnt a Szentlélek segítségével, az Úr Jézus segítségével. Ja, amit az Úr csinál, hogy megtisztít a bűntől, és aztán betölt az ő szent lelkével, és erőt ad legyőzni a bűnt, mert ez az ördög munkáinak a lerombolása. A megbocsátás, a megtisztítás, a Szentlélek által való újjászülés, hogy harcolja a bűn ellen Jézussal együtt, a Szentlélek erejével, erre mondja az alapigénybe az, hogy azért jött, hogy az ördög munkáit lerombolja. Ugye először az ördög jött, hogy Isten munkáját lerombolja. Ott volt az édenkert, a tökéletesség. Az Úristen megteremtette a világot, és mindenre azt mondja, hogy jó, íme jó, íme jó. Megteremti az embert is. Házasságot, családi életet is. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Minden tökéletes. Az ember együtt sétál az Istennel az édenkertjében. Baráti kapcsolat van köztük, színről színre látja, beszélgethet vele. És akkor jön ez a kígyós történet, és akkor fölmerül bennünk, hogy mit keres itt a kígyó, miért jelent meg az ördög. Hát azért, hogy az Isten munkáit lerombolja, mert nem bírta elviselni, hogy az ember jó kapcsolatban van az Istennel. Mindenáron tönkre akarta tenni. De tudta, hogy ezt csak az ember által tudja megtenni. Bizalmatlanságot kell kelteni az emberbe Isten iránt. Csak ugyan azt mondta az Isten, hát nehogy már elhidd, nehogy már az Istenre hallgass. Lehet ennél sokkal jobb is, mint amit eddig tapasztaltál. Nézd, ott a jó és a rossz tudásának fája, szakíts róla, hát te döntsd el, hogy mi a jó, meg mi a rossz, hát te az ember. Mondd meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Nehogy már az Isten mondja meg neked, hogy mit szabad, meg mit nem. Te magad döntsd el. Kedves testvérek, most is egy ilyen helyzet van a mai világban, ebben a posztmodern korban. Megint ott állunk a jó és a rossz tudásának a fájánál, és az ördög megint azt mondja az emberiségnek, meg külön-külön az egyes embernek is, hogy nehogy már arra hallgass, ami az igében van. Hát te döntsd el, te az ember döntsd el, hogy mi a jó és mi a rossz. Ugye konszenzusos etika van, ami azt jelenti, hogy amit a többség jónak mond, az a jó, nem számít, hogy mit mond az Isten. A bűn relativizálva van, és ezért az Isten igéje is. Azt mondja az ember, hogy hát ez nem bűn, mert már a többség egyetért abban, hogy nem bűn. És hiába mondja az Isten azt, hogy bűn, Hát a társadalomban a többség már egyetért abban, hogy nem, ez már nem bűn. Nem bűn, mindenki ezt csinálja. Most már ez sem bűn, meg ez sem bűn, meg ez sem bűn. Hát a többség ezt csinálja. És akkor ez teljesen beszivárgott az egyházba is ez a gondolkodás. Úgyhogy az ördög most is igyekszik Isten munkáit lerombolni, az egyházon belül is nagyon igyekszik az Isten igéjét lerombolni, mert már az egyházon belül is ez a gondolkodás van. Megváltozott a világ. 50 évvel ezelőtt még bűn volt. Igaz, hogy a Biblia nem változott, az Isten igéje nem változott, de megváltozott a világ, ami 50 évvel ezelőtt bűn volt, mert a Bibliában az van, hogy az bűn. Hát most már nem bűn, mert most már a többség másképp gondolja. Jó és a rossz tudásának a fája. Egyél belőle, és te döntsd el, hogy mi a jó. Ne az Isten dönts el, hogy mi a jó. Úgyhogy az ördög nagyon, nagyon igyekszik az Isten munkáit lerombolni. És mondhatjuk azt is, sajnos, és nagyon szomorúak lehetünk miatta, megszűnt a prófétai szolgálat az egyházban. A történelmi egyházakban szinte teljesen megszűnt a prófétai szolgálat, mert a lelkészek már nem merik megmondani az embereknek, hogy miben kéne változtatniuk a gondolkodásukon, vagy az életükön. Én sem merem megmondani. Miért mondtam előbb azt a szélsőséges példát? Hát mert ha olyan példát mondok, ami előfordul, itt köztünk Nagytorcsán, hát akkor esetleg valaki megbántódik, és legközelebb nem jön a templomba. Ez a félelem munkál, hogy hát nem fogom megmondani az embereknek, hogy a lelkészek most már így gondolkodnak, hogy nem merjük már megmondani, hogy hát azért ezt nem így kellene, azért Isten útja más, azért úgy másképp kellene élni az életünket, nem merjük már megmondani, mert nehogy megbántódjanak, és ne jöjjenek a templomban, a Biblia órára. Megszűnt a prófétai szolgálat, és ez nagy baj. És sokat keseregtem rajta, ahogy készültem erre az ige hirdetésre, és kérdeztem még férjemet is, hogy lesz már ez ezen túl, hogy fogja már ezt az Úr Jézus lerombolni. Ott van az ige, hogy azért jött az Isten fiú, hogy az ördög munkáit lerombolja. Ami most van az egyházban, ez a liberális irányzat. Hogy fogja ezt már az Úr Jézus ezt az ördög munkáit lerombolni? És aztán megjött a válasz a lelkem mélyén. Arra jutottam, hogy a mi egyéni gondolkodásunkban és a mi lelkünkben, a mi életünkben történhet ez meg. Hát amúgy is szoktuk mondani, hogy az ébredés velünk kezdődik. Tehát az egyes embernek kell megváltozni, az egyes embernek kell megtérni, az egyes ember gondolkodásának, érzéseinek kell megváltozni, hogy elinduljon valami változás. És az ige az igaz, nyilván ez most is igaz, hogy azért jött az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja, és ezt az Úr Jézus nem csak akkor, amikor a kereszten meghalt, értünk és feltámadt, nem csak akkor végezte ezt a munkát, hogy rombolja az ördög munkáit, hanem ezt most is végzi. És ez most a mi gondolkodásunkban és a mi lelkünkben zajlik. Jézus elveszi a bűnt, megtisztít, újjászül, és aztán megváltoztatja a gondolkodásunkat, hogy újra bizalommal legyünk Isten iránt, és újra engedelmességgel legyünk Isten iránt. Hogy újra az legyen a gondolkodásunkban nekünk hívő keresztényeknek, hogy amit Isten jónak mond, az a jó. És amit Isten rossznak mond, az a rossz. És nem számít, hogy gondolkodik a többség. Egyáltalán nem számít, hogy gondolkodik a többség, ha én egyedül maradok, vagy te egyedül maradsz azzal, hogy az Istennek engedelmeskedsz, akkor az úgy jó. Nem a többség véleménye számít, hanem az Isten véleménye számít. Sokat gondolkoztam azon is, hogy milyen érdekes ez a hagyományőrzés téma. Nem csak Nagy Tarcsán ilyen erőteljes ez, hanem ahogy járunk vidéken, falvakba, minden faluba egyre erősödik ez, hogy őrizzük a hagyományainkat. És elgondolkoztunk rajta, meg beszélgettünk róla, hogy hogy van az, hogy bizonyos hagyományokat foggal körömmel őrzünk. És én magam is nagyon szeretem. Nagyon szeretem a népviseleteket. És hogyha elmegyek vidék más megyékbe, ott is a néprajzi múzeumokat, hogy hol milyen népviselet van. Nagyon szeretem a magyar népdalt. Örülnék neki, hogyha az istentisztelt énekeskönyvünkben több magyar népdal lenne. Ez sokkal közelebb áll a szívemhez, mint a német korálok. Nagyon, nagyon szeretem a magyar kultúrát. Nagyon szeretem a néptáncot. Nagyon-nagyon sok hagyományt nagyon-nagyon szeretek, és a nagytarcsai hagyományokat is. De hogy van az, hogy bizonyos hagyományokat nagyon akarunk őrizni, és vannak olyan hagyományok, amit meg úgy könnyedén felrúgunk, és ahhoz meg nem ragaszkodunk. Még 20 évvel ezelőtt, még 30 évvel ezelőtt, még 50 évvel ezelőtt még ragaszkodtunk hozzá, most meg már nem számít. És pont azokat a hagyományainkat, ami az igében is benne van, hogy hogy kellene élni az életünket. Hogy kellene élni a házasságot, hogy kellene élni a család életet, és így tovább. Azt gondolom, hogy az Úr Jézus az ördög munkáit rombolja, folyamatosan rombolja, és engedjük neki azt, hogy a mi lelkünkbe is lerombolja az ördög munkáit. Hogyha megtévesztett bennünket az az elmúlt években, elmúlt évtizedekben, hogy jaj, más világ lett. Jaj, már másképp gondolkodnak. Jaj, már szabad azt is, amit régen nem volt szabad. Engedjük, hogy ezeket az építményeket, amit az ördög építgetett a gondolkodásunkban, a lelkünkben, engedjük, hogy az Úr Jézus ezeket lerombolja. És térjünk vissza az Isten igéjéhez. Olyan egyértelműen megvan a Bibliában az, hogy mi az Isten akarata, hogy mit kellene nekünk követni, hogy miben kellene hinnünk, hogy pontosan mit kellene hinnünk, és hogy nem kellene egy evangélikusnak azt mondania, hogy az elhunyt szerette egy csillag az égen, és csillagként tekint le. Mert ez egy hamis tanítás, és a Bibliából teljesen ellentétes. És a konfirmáción biztos, hogy senki nem tanított ilyet. Most csak egy példát mondtam. Hogy abban kellene hinnünk, amit az Isten kijelentett, hogy mi az igazság. És annak kellene engedelmeskednünk, amire ő azt mondta, hogy jó, ez a helyes út. Erre menjetek, ezt járjátok, ezt éljétek. És amire ő azt mondta, hogy rossz, és azt kerüljétek, azt pedig elkerüljük akkor is, hogyha mindenki más arra megy. Engedjük meg az Úr Jézusnak, hogy lerombolja a szívünkbe az ördög munkáit, és betöltsön az ő szent lelkével, hogy ne vétkezzünk abban az értelemben, hogy folyamatosan benne maradni valamiben, hanem igazán Jézusban legyünk, és igazán őt kövessük. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, mert te eljöttél, hogy lerombold az ördög munkáit. Kereszthaláloddal, feltámadásoddal legyőzted az ördögöt, és a mi szívünkbe, a mi gondolkodásunkba, a mi lelkünkbe is le tudod győzni. Kérlek, hogy végezd el bennünk, hogy ne sántikáljunk kétfelé, hanem egyértelműen melletted döntsünk. Téged fogadjunk be, téged kövessünk, és neked adjuk oda az életünket. Amen.